Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban Éger Csaba pszichológus meghívott vendégeivel beszélget Kapcsolódás, barátság, bizalom címmel. A beszélgetés első része következik.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és benneteket is, akikkel ma itt beszélgetni fogunk. Mi már régről ismerjük egymást. Jelen van Szőnyi Lídia, pedagógiai szakpszichológus, család- és párterapeuta, Szebellédi Szabó Zsuzsanna, pszichológus, dr. Márki Ádám, a Longevity Project orvosigazgatója, én magam pedig szintén a mikrofonnál Éger Csaba, pszichológus. És hát a nap témájához kapcsolódóan fogunk most beszélgetni az elkövetkezendő időben, illetve a nap folyamán, ami ma az embertársainkkal való kapcsolatunk békéje, és ezen belül is kapcsolat, bizalom, barátság témakörben fogunk mozogni. Most pedig ehhez kapcsolódóan föl is teszem az első kérdést, hogy ha békéről gondolkodunk, és a kapcsolatainkban megélt békéről gondolkodunk, akkor kijelenthetjük-e azt, hogy a társas kapcsolatainkban való béke megvalósulásának előfeltétele, hogy önmagunkkal békében legyünk. Tehát, hogy elsősorban az önmagunkkal való kapcsolatunkkal foglalkozzunk. Mit gondoltok erről?
Szerintem mindenképpen elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk önmagunkkal elsősorban, és hogy magunkkal próbáljunk békét teremteni, de arra nem hiszem, hogy várhatunk, hogy a teljes zen állapotát elérjük a magunkkal való kapcsolatban is, és csak utána nyissunk embertársaink felé. Úgyhogy ez valahol egy párhuzamos folyamatnak kell lennie, és szerintem tud is lenni, mert a kapcsolatainkban tudunk gyógyulni és gyakorolni azt az empátiát, amit a társaink felé tudunk fordítani, azt tudjuk hasznosítani akár a saját magunkkal való kapcsolatban is.
Ehhez kapcsolódnék én is, hogy azt gondolom, hogy az önmagunkkal való béke az egy nagyon fontos a társas kapcsolataink szempontjából, hiszen ha mondjuk nem vagyok magammal elégedett, vagy szorongok valami miatt, és mondjuk a párom benyom ebben kapcsolatban egy piros gombot, hogy én nem vagyok elég jó, vagy fontos, akkor ott egyből lesz egy konfliktus, hogyha ugye ez egy megdolgozatlan fájdalmam. Viszont, ahogy Zsuzsa mondta, avval nagyon egyetértek, hogy mindez csak kapcsolatokban tud gyógyulni, hiszen ezeket a fájdalmakat, piros gombokat, amik így benyomódnak, ami a lelki békétlenségünket okozza, azt kapcsolatokban szereztük, és hogy ezért a gyógyulás útja is a kapcsolatokban lehetséges.
Igen, én még talán egy kicsit egyel visszább is mennék, hogy vajon mit is jelent ez, hogy békében lenni önmagunkkal, tehát hogy ez vajon micsoda, mert sokszor azt hiszem ezzel találkozom így, amikor akár dolgozom emberekkel, vagy így felkerül a téma, hogy akkor itt valami érzést keresünk, békeérzést, és sokszor, legalábbis én szerintem, vagy a saját tapasztalataim alapján önmagunkkal való béké, vagy önmagunkkal való békében lét az sokszor azt jelenti, hogy a nehéz érzéseimet inkább elfogadom, tehát hogy képes vagyok arra, hogy a nehéz érzéseimmel együtt kitartsak amellett, akit szeretek, vagy a nehéz érzéseim ellenére csak meghallgassam azt, aki éppen rám zúdítja a nehéz érzéseit, tehát hogy még ez jutott eszembe.
De akkor ezek szerint, hogyha jól értenek benneteket, akkor valahogy azért a kapcsolatban létünk, az mindenképpen erősen összefügg a saját hogy létünkkel. Lídia az imént említette, hogyha van egy belső bizonytalanságom önmagammal kapcsolatban, és megnyom egy gombot a párom, vagy akár most Ádám, amit te említettél, hogy a béke az arról is szól, hogy együtt tudok élni a nehézséggel, de ehhez az a képen van, hogy valamiféle rálátást kell szereznem, és e kapcsán eszembe jut az önismeretnek a kérdése, ami amúgy is sok-sok dilemmát tud aztán megnyitni, hogy vajon mennyire, meg milyen mértékben van rá szükség, de dobom ezt itt most így be, hogy akkor vajon ti itt most beszéltek-e arról is, hogy önismeret szükséges, és ha igen, akkor milyen mértékben járul az hozzá, vagy meddig járul hozzá ahhoz, hogy önmagunkkal vagy a kapcsolatainkban békét tudjunk megérni, vagy békésen tudjunk jelen lenni?
Azt gondolom, hogy ez önismeret elengedhetetlen, viszont az a kérdés bennem, vagy ez egyébként egy ilyen dilemmám is, folyamatos kérdésfeltevésem a kliensekkel való munka során, hogy ez mennyiben egy ilyen jól körülhatárolható, elválasztható dolog, hogy így fejben össze tudom rakni, hogy valami történt velem gyerekkoromban, az megnyomta a piros gombot, emiatt van egy nehéz érzésem, emiatt békétlen vagyok, vagy pedig ez sokkal inkább, és én inkább erre hajlok, az önismeret is a kapcsolatban tud fejlődni, hiszen csak a másik ember viszonyában tudjuk saját magunkat valahogyan meghatározni, és hogy abban tudunk változni is. De hogy igazából ugye ez is egy önismeret, hogy a másik ember viszonyában én hogyan reagálok, milyen érzéseket vált ki belőlem az, mint ahogy az előbb az Ádám mondta, hogy valaki rámönti a feszültségeit, én milyenné válok ettől, milyen érzés nekem az, hogyha én valakire rá tudom önteni a feszültségeimet, és engem meghallgatnak, hogyan is vagyok ezekkel a történetekkel.
Nem tudom, hogy visszamehetünk-e az evolúcióhoz, de mindenképpen behoznám, hogy azért az ember társas lény, és hogy mindenképpen szükségünk van a kapcsolódásra, különben immunfunkcióink rosszul működnek, szóval effektív a testünkre visszahat az, hogyha nem kapcsolódunk eleget embertársainkkal, barátainkkal, szeretteinkkel. És hogy ehhez kapcsolódik a másik gondolatom is, hogy azokat a egyéneket az állatvilágban, meg így a mai társadalmunkban is kiközösítik, akik nem adekváltan, vagy nem a normálhoz hasonlóan viselkednek. És hogy az önismeret valahol ezért is fontos, hogy egyrészt lássam magam tisztán, és lássam a társaim szemén keresztül is magam, hogy hatok a viselkedésemmel. És hogy ugye az evolúciósan kifejlődött bennünk, hogy erre odafigyeljünk, hiszen kiközösítenek, ha egyedül vagyunk, meghalunk, stb. Szóval, hogy erre szoktunk figyelni, hogy hogyan hatunk mi a környezetben, de hogy manapság még inkább szerintem fontos az, hogy önismeretet szerezzünk, már csak azért is, hogy ne ismételjük a transzgenerációs sémáinkat, ugye, amiket szüleinktől, nagyszüleinktől hordozunk magunkba a szorongásunkat, ne adjunk tovább a következő generációnak, és hál' Istennek már erre iszonyú nagy nyitottság van a világban. De hogy én azt még szintén nagyon kiemelném, hogy az önismeretnek nem az az egy útja, hogy pszichológushoz járunk, az is egy nagyon-nagyon jó útja, de lehet olvasni, és lehet önismereti csoportokba járni különböző tematika mentén, mert tudom, ijesztő lehet embereknek, hogy pszichológushoz menni, meg hogy nem szeret beszélgetni igazából, és hogy szerintem tök fontos, hogy tudják az emberek, hogy igazából lehet táncterápiás csoportokba járni, nonverbális terápiákban is, ahol nem muszáj beszélni, ahol lehet a testünkkel kapcsolódni, vagy művészetterápiás csoportokban, ahol rajzon keresztül kapcsolódhatunk önmagunkkal. Úgyhogy ezt még fontosnak gondoltam behozni.
Kérlek, Ádám, vedd át a szót.
Ilyen praktikus módon szoktam megközelíteni ezt az önismeretet, szóval, hogy egyfelől hogy az első szintje az szerintem az, amikor így tudatában vagyok, hogy egy adott pillanatban éppen mi az, ami bennem zajlik. Szóval milyen érzések, milyen késztetések, milyen gondolatok vannak éppen bennem. Ez az egyik szintje, és akkor van egy mélyebb szintje, az, hogy tudom, hogy ezek az érzések, hogy ezek a gondolatok, ezek így honnan jönnek. És igazából... Tehát, hogy jó, vagy sokat segít, azt hiszem, hogy önmagunk elfogadásában, vagy az önmagunkhoz való irgalmasabb viszonyulásban sokat segít, amikor én tudom, hogy az adott érzés, adott késztetés, vagy akár feszültség az miért van bennem, de ha a gyakorlati szempontból akarom nézni, akkor már az is nagyon klassz, hogyha képes vagyok arra, hogy amikor benne vagyok egy adott helyzetben, akkor meg tudjam figyelni, hogy mi zajlik bennem. És nekem csak így a gyereknevelés kapcsán, mint gyakori emberi interakció, szóval, hogy ott nekem az egy ilyen olyan piros gomb, amikor azt látom, hogy a lányaim bántják egymást, hogy verekszenek már. És akkor ilyenkor mindig nagyon erélyesen oda tudok menni, hogy ezt így hagyják abban. És mindig meglepett, hogy milyen intenzíven tudok ilyenkor fellépni, és aztán rájöttem, hogy ez azért van, mert hogy amikor azt látom, hogy ők veszekszenek, akkor beindul bennem egy olyan lemez, hogy hát ők azért veszekszenek, mert hogy én nem vagyok elég jó apjuk, mert nem vagyok velük eleget. Ha eleget lennék velük, akkor biztos nem veszekednének. És hát szóval ez nyilván nehéz érzésekkel, meg bűntudattal jár együtt részemről, és ez késztet arra, hogy nagyon hamar oda menjek, és rávírjam őket arra, hogy fejezzék be. Mert ha befejezik, akkor nyilván nincs bűntudatom, de hogy... És amióta erre így rálátok, azóta nyilván nem könnyebb a helyzetem, de hogy szabadabban meg tudom választani, hogy akkor mennyire intenzíven, vagy mennyire erélyesen lépek fel ilyen helyzetekben, mint apuka.
Nagyon köszönöm, és külön köszönöm nektek, mindkettőtöknek, most Zsuzsa meg Ádám, hogy ilyen kézzelfoghatóvá teszitek a hallgatók számára, hogy akkor mit is lehet egyáltalán kezdeni, amikor nem csak elméletben gondolkozunk ezekről a kérdésekről, és ehhez majd még mindjárt vissza is kanyarodnék egy pillanatra, de valóban Lídiához kapcsolódva nekem is eszembe jut, hogyha arról gondolkodom, hogy hogyan működünk egyénként, meg a társas kapcsolatban, akkor azért visszacsengenek azok a mondatok, amit akár klienseknek szoktam mondani, hogy amikor a világra jövünk újszülöttként, akkor nem vagyunk tisztában az önmagunk létével, tehát azt sem tudjuk magunktól, hogy létezünk, és ezt én azt a képet szoktam alkalmazni, hogy ezt aztán a meghatározó kapcsolatainkon keresztül mintegy tükörben meglátva önmagunkat fogjuk tudni majd érzékelni, hogy jé, hoppá, én itt létezem, és aztán a fejlődés lélektan izgalmasabbnál izgalmasabb fejezetein keresztül kialakul ebből majd egyszer a felnőtt ember. De hogy valóban ez, hogy az önmagam értéke, szerethetősége, figyelemreméltósága, elfogadhatósága, ez nagyon intenzíven ezeknek a kapcsolatoknak a hálójában születik meg, és alakul aztán, és amentén jutott eszembe, hogy mélyen tudok kapcsolódni ahhoz, hogy mindaz, ami belül békétlenség, bármilyen irányból, vagy feszültség, az valahogy valószínűleg szintén ebben a hálóban tud gyógyulni. És hogyha innen aztán tovább lépek, és visszaidézem, amit az Ádám mondott, akkor persze ahhoz, hogy valami a gyógyulás útján elinduljon, ahhoz valószínűleg érdemes felismerni azt, hogy nem úgy működik, ahogy vágynám, vagy nem jól, vagy nem elég jól, vagy nem megfelelően jól. Ádám, te úgy fogalmaztál, hogy képes vagyok megfigyelni, hogy mi zajlik bennem. Például te, amikor a lányaid kapcsán nehéz érzéseket élsz át, hát... Én is éltem már át nehéz érzést, remélem, hogy a hallgatók mind kivételek, és ők még sosem, és akkor most csak magunk számára idézzük fel, hogy amikor feszült vagyok, türelmetlen vagyok, ideges vagyok, szomorú vagyok, tehetetlen vagyok, elveszett vagyok, vagy bármihez hasonló, hogy zajlik ez a megfigyelés egyfelől, másfelől? Ha megfigyeltem, akkor mit csinálok azzal, amit megfigyeltem? Könnyebb lesz-e nekem ettől? Hova tovább? Mert ezt az imént, Ádám, egy kicsit elkezdtél belemenni, de azt hiszem, hogy a hallgatóknak talán segít, hogyha itt tudunk egy-két, nyilván megváltani nem tudjuk a világot, de egy-két kézzel fogható ötletet, tanácsot adni.
Én mindig azt szoktam mondani ilyen praktikus szempontból, hogy érdemes három dolgot külön választani. Az az, hogy mi az, ami éppen bennem van, tehát milyen érzések, milyen gondolatok, milyen késztetések vannak, mire figyelek, és a harmadik az az, hogy mit csinálok. És hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy ez a három így összecsúszson. Főleg akkor, amikor nagyon nehéz érzések, feszültség, szorongás, harag, düh, tehát hogy ilyen intenzív, vagy ehhez kapcsolódó gondolatok jelennek meg bennünk, akkor azért nagyon könnyen az történik, hogy ezek a nehéz érzések, nehéz gondolatok így berántják a figyelmünket, és ilyenkor történnek az automatikus cselekedetek. Szóval feszülten reagálunk, vagy csinálunk valamit, hogy ne legyünk feszültek. Tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy ezek az érzések, ezek sokszor elveszik a szabadságunkat. Nem tudjuk szabadon eldönteni, hogy mit teszünk, hanem automatikusan történik, amit az érzés diktál. És akkor az egyel praktikusabb, vagy egyel szabadabb működés, amikor képesek vagyunk megfigyelni azt, hogy éppen mi az, ami bennünk zajlik. Én ilyen nagyon praktikusan mindig ezt szoktam magamnak is mondani, hogy nem azt mondom, hogy feszült vagyok, hanem hogy észrevettem, hogy feszültségérzését érzem. Vagy nem azt mondom, hogy nem vagyok elég jó szülő, hanem hogy észrevettem, hogy van egy olyan gondolatom, mi szerint nem vagyok elég jó szülő. Tehát, hogy nem a gondolataimat, meg az érzéseimet akarom megváltoztatni, hanem pusztán berakni egy ilyen kis szünetet, vagy egy ilyen kis távolságot a között, hogy oké, ez van bennem, de én képes vagyok megfigyelni ezt az érzést, képes vagyok észrevenni, hogy ez bennem van. És hát sajnos sokszor ettől nem feltétlenül lesz könnyebb az adott pillanat, de hogy szabadabban el tudjuk dönteni. És szóval, hogy mindannyian képesek vagyunk így működni. Tehát, hogy akik régóta vannak benne egy párkapcsolatban, vagy régóta van egy munkahelyük, vagy elvégeztek egy egyetemet, vagy egy főiskolát. Szóval, hogy mindannyiunknak voltak már olyan élményei az életben, hogy annak ellenére, hogy nem volt kedvünk valami, megcsináltuk. Tehát, hogy a nehéz érzéseink ellenére is megtettünk valamit. És tulajdonképpen ez erről szól, hogy észreveszem, hogy ez be, és ettől függetlenül teszek valamit, ami számomra fontos vagy értékes. Én azt hiszem, hogy ezt így, hogy ezt a kis megfigyelő működésünket kell fejleszteni magunkban.
Szerintem az nagyon fontos, hogy itt, amikor megfigyelünk egy érzést, hogy arról beszélünk, hogy ezt elfogadjuk el valahogyan, és hogy hogyan tudjuk megtenni ezt az elfogadást. És szerintem nagyon sokat segít abban, hogyha így felismerjük azt, hogy ez nekünk valamikor segített már az életünkben, hogy amikor kialakult ez a mintázat, hogy amikor valami ilyesmi történik velem, mondjuk azt mondják rám, hogy én nem vagyok elég jó, vagy azt gondolom, hogy azt mondták rám, hogy nem vagyok elég jó, akkor én bezárkózom, és távolságot veszek a kapcsolatból, és elérhetetlenné válok. Az lehet, hogy nekem gyerekkoromban egy nagyon is hasznos, túlélő stratégia volt, hogy a szüleimmel való kapcsolatot például fent tudjam tartani. De hogy a későbbiekben, hogyha megmarad, akkor ez már nem egy hasznos viselkedés, de hogy az érzés attól nagyon is érthető, és nagyon is elfogadható, és ez valamikor engem szolgált, és hogy ez nagyon is segít abban, hogy el tudjam fogadni, hogy helye van valahol ennek az érzésnek, de hogy már nem kell ennek irányítania, mert hogy ez már nem hasznos nekem az életemben.
Nagyon köszönöm nektek, és ahogy hallgatlak benneteket, próbálnak egy kicsit így egyfelől a kliens tapasztalataimból meríteni, másfelől a hallgatók fejével gondolkodni, és egyaránt megfogalmazódik bennem, amikor családokkal, párokkal dolgozom, ott meg tud jelenni egy olyan vágy, mondjuk, hogyha van egy haragos, dühöngő apuka a felesége részéről például, hogy egyszerűen csak hagyja abba. És hogy ne ilyen, mi ez az elfogadó maszlag, hogy itt akkor megfigyeljük meg minden, közben meg üvöltözik, meg csapkod, meg nem tudom, mit csinál, és akkor megjön ez a belső igény, hogy egyszerűen csak maradjon abba, és kész, és hogy ne, itt megfigyelés helyett döntést kell hozni, és jól kell csinálni. Hogy látjátok ti ezt? Működhet-e ez az út?
Szerintem úgy működhet, hogyha előre tervezünk stratégiákat nyugodtabb állapotunkban. Mondjuk, hogyha tudom, hogy így nagyon ideges tudok lenni, és akkor mondok olyan dolgokat, amiket igazából nem gondolok, vagy a pillanat hevében szaladnak ki, és nagyon bántóak, akkor előre eltervezem, mondjuk, hogyha érzem ezt a dühöt, akkor mit csinálok? Hogy előre legyen stratégiám, hogy jó, akkor amikor nagyon dühös vagyok, akkor elmegyek egyet sétálni. Elmegyek 10 percet, és akkor lenyugszom egy kicsit, és már valószínűleg máshonnan tudok szólni abból az állapotból. Vagy akkor van egy kis távolságra szükségem, és akkor kilépek a szituációból. Ez egy ideig megoldás lehet. De hogy legyen valami menekülő út, hogyha megjelenik az az érzés, akkor mit csinálok? Például, ha megjelenik az a nagyon erős szorongás, hogy nem tudom, nem akarok bemenni munkába, akkor mi az, amit csinálok? Mondjuk az első lépés, felveszem a cipőmet, csak ezt kell megcsinálni, csak erre fókuszáljunk, és akkor már egyel közelebb vagyunk ahhoz, hogy megtegyünk. És hogyha mondjuk tényleg maradunk ennél a példánál, egy lépés távolság az így segít, amikor elárasztalak az érzések, ahogy Ádám is mondta, hogy valahogy próbáljunk egyel hátrébről ránézni, amikor így nagyon-nagyon erős érzések, gondolatok így elárasztanak minket. És hogy ez lehet tényleg azzal, hogy elmegyünk egyet sétálni, vagy lehet azzal, hogy elképzelem az érzést magamban, hogy most milyen színű, vagy egy mindfulness gyakorlatot csinálok, hogy kicsit így visszajöjjek a jelenbe, de hogy legyen valami válasz, amihez tudok nyúlni, mert hogy a neurobiológiánk is úgy működik, hogy az agyunkban lévő axonok között nagyon erős kapcsolatok vannak, és azok a kapcsolatok erősek, amiket mi már sokszor csináltunk. És ahhoz, hogy új viselkedésmódokat, új cselekvéseket hozzunk be, ahhoz gyakorolni kell, ahhoz össze kell kötni azokat az új kapcsolatokat, és erősíteni azokat, mert nagyon-nagyon hajlamos vagyunk arra, hogy ugyanúgy csináljuk, hiszen ott vannak azok az erős neuron kapcsolatok, hogy ugyanúgy csináljuk, ahogy eddig. És hogy ezeket nem egyszerű megtenni, hogy abban a pillanatban, amikor le akarom ordítani a feleségem, férjem fejét, akkor ne tegyem meg, de hogy ezért kell egy fix pont.
Tehát, hogy ahogy hallgatlak téged, azt mondod, hogy tehát, hogyha tapasztalom, hogy jön az a nehéz érzés, akkor ott legyen egy alternatív megoldásom, de ezek szerint akkor te azt mondod, hogy az nem megkerülhető, hogy megtanuljam megérezni azt, ami bennem van. Tehát nem tudok spongyát dobni magamra, és azt mondani, hogy figyelmen kívül hagyom az érzéseimet, és csak úgy azok nélkül majd megoldást találok, hanem először ezt meg kell tudnom tapasztalni, meg kell tudnom önmagam számára fogalmazni, hogy utána be tudjak lépni egy stratégiával, ha jól értelek.
Igen, igen. Semmiképpen sem tanácsolnám azt, hogy elnyomjuk, vagy a szőnyeg alá söpörjük ezeket az érzéseket. Ezeket szükséges megélni. Én már előre szaladtam oda, hogy a cselekedetben ez hogy nyilvánul meg, de hogy valahol ez a feszültség mindenképpen ki fog jönni. Akár, hogyha most ebben a pillanatban szőnyeg alá próbáljuk söpörni, akkor máshol fog megjelenni. Úgyhogy mindenképpen meg kell tanulnunk megélni és együtt élni ezekkel a nehéz érzésekkel.
Nagyon köszönöm. Azért is akartam körüljárni ezt a témát, mert bennem is hasonló mozog, hogy amikor megjelenik ez az igény, és azért ez így visszatérően tapasztalataim szerint meg tud jelenni, hogy ne foglalkozzunk vele, csak szűnjön meg az az adott viselkedés. Gondolhatok itt akár arra, amikor a szülők a gyerekeiket hozzák például, és azt várják, hogy a pszichológus szerelje meg, és működjön újra jól, vagy mostantól kezdve jól. Hogy ezek is azok a pillanatok lehetnek, ahol nekünk magunknak már a kihívást okozó helyzetten is nehéz szembesülnünk. Tehát arról beszélnünk, ahhoz kapcsolódóan kérdést föltennünk, azzal összefüggésben reflektálnunk önmagunkra vagy a kapcsolatainkra. És amit én itt behoznék ilyen praktikus szempontként, ami nem biztos, hogy a társas kapcsolatban elsőre működik, mert ott sérülékenyek vagyunk logikusan, mint hogyha sérülékenyebbek vagyunk, mintha egyedül lennénk, vagy önmagunkban lennénk érzelmileg, de hogy megpróbálhatjuk elsajátítani így nagyon egyszerűen kifejező, hogy a kíváncsiság hozzáállását, és így többetekhez kapcsolódom, hogy tudunk-e kíváncsiak lenni önmagunkra, vagy a kapcsolatainkra, akár amit Ádám említett ezzel a rácsodálkozásra, hogy jé, milyen izgalmas, hogy ilyen mérges tudok lenni, vagy jé, milyen izgalmas, hogy ennyire értéktelenségérzést tud közel kerülni hozzám, vagy mondhatnék itt sok-sok példát, amit említettetek, és talán még egyet emelnék ki, ami nekem eszembe jut, hogy és ezt szintén többen különböző irányból megvilágítottátok, hogy az érzéseink nem mi vagyunk, a békétlenségünk sem mi vagyunk, mindegy, hogy az így a kapcsolatban jelenik meg, vagy önmagunkban jelenik meg, az mindenhogyan egy érzés, vagy egy érzéseknek az összessége, ami jelen van az életünkben, és éppen ezért én megint csak ilyen képekben gondolkozó srác vagyok, azt a képet szeretem alkalmazni, hogy mintha odaülne mellénk a kanapéra az adott érzés. Kliensekkel beszélgetve éppen ezért így is szoktam föltenni a kérdést, nem feltétlen az, hogy van most, hanem hogy milyen érzés szegődött most ön mellé. Mióta kíséri ez az érzés? Mit gondol, meddig fog önnel maradni ez a kérdés? Tehát, hogy ez az érzés. Tehát hogy lássuk azt, emlékeztessük akár magunkat ezáltal arra, hogy attól, hogy egy érzés éppen mellém szegült, attól még az nem biztos, hogy teljes teret kell, hogy nyerjen, vagy fog nyerni felettem, meg az életem fölött, hanem egy ilyen időszakos kísérő aktuálisan az életemben. Nagyon köszönöm nektek, hogy ebben az első blogban egy kicsit elkezdtük boncolgatni azt a témát, hogy is tudunk a kapcsolatainkban békésen jelen lenni, elsősorban most önmagunkra reflektálva, és aztán most mindenféle dolgok következnek itt a rádióban, utána meg folytatjuk majd.
Kedves hallgatóink! Éger Csaba pszichológus beszélgetését hallották, Kapcsolódás, barátság, bizalom címmel. A beszélgetés első része hangzott el.